kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szegeden, az alsóvárosi ferences templom, illetve kolostor kertjében üldögélünk szeptember elején, gyönyörű időben, egy árnyas fa alatt Zagykó László ferences baráttal, szerzetessel. És hát apropója a beszélgetésünknek, hogy szeptember 15-én, 70 évvel ezelőtt, 1947-ben látta meg a napvilágot, tehát kerek évforduló. Az egyházban a jubileumi összegzések ünnepélyes alkalmai egy szerzetes életében, egy pap életében nem egészen ezek, de hát ebben együtt nem lehet elmenni szó nélkül egy ilyen esemény mellett. Nem aranymise, nem a fogadalom kerek évfordulója, egyszerűen csak megszülettél, László atya, 1947-ben. Első emléked az életről micsoda? Kékcédulás választások voltak, de te még nem szavaztál 47-ben.
Valóban nem szavaztam, és említetted a kékcédulás választásokat, és állítólag, amikor megszülettem, másodmagammal, ikertestvérem is van, én 15 perccel később érkeztem, és hát akkor az orvostudomány még nem volt olyan nagyon fejlett, úgyhogy az édesanyám azt se tudta, hogy ikertestességgel van, úgyhogy már mentek el a szülészek, bába, minden készen van, és akkor...
Jött még egy gyerek?
Akkor azt mondja, itt még jön valaki, és hogy állítólag, itt a kék céduláról gondolkodok, hogy állítólag ilyen félholtan érkeztem, és ilyen kékülve, nem sírva, nem jajgatva, úgyhogy...
Hát sok életjelet nem mutattál?
Sok életjelet nem mutattam. Közben azt később tudtam meg, hogy persze édesanyámtól is, hogy eközben értem a pomázi templomban folyamatosan fohászkodtak, és ezt erősítette meg az, amikor a Szilárdfi Zolinak volt az szentelésének az évfordulója, az aranymiséje.
Egy jeles néprajzkutató, Fehérvár egyházmegyés papról van szó.
Így van, pontosan, és ott vagyok az aranymisén, és azt mondja, hogy na hát itt van a Jancsika is, akiért én, mint minisztráns, itt a szűzanya előtt fohászkodtunk az életéért, az ő életéért, ikertestvére életéért, az édesanyjának az életéért. Így hát én nekem a születésem az ilyen értelemben a pomászhoz kötődik. Amúgy pedig most miért nem? Nem szoktam nagyon hámolni, de megálmodtam a keresztelésemet, amely egybeesik az én születésem napjával, mert hogy annyira veszélyeztetett voltam, hogy a bába néni édesanyám kérésére azon nyomban a János kórházban a csaphoz vitt, és az atya, és én téged megkeresztellek az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Úgyhogy nem tudom, hogy hol van a keresztségem, keresztelésem helye, mert most hogy állítsak be a János kórházat, tessék mondani, hol van az a márványtábla a csap fölött, ahol jelzik Zagykó Jánosnak. Mert nagyon keresztségemben János vagyok.
Nem tudom, erre gondoltál-e már, vagy pedig én vagyok ilyen nagyon ügyes, hogy ezt most kitaláltam, hogy te eleve kisebb testvérnek születtél.
Hát én nagyon is gondoltam rá, sőt, egyszerűen, hogy minden, de minden, tehát az én hivatásomat segíti elő, amely hivatás, ferences hivatás és a fogadalmak, azok elválaszthatatlanok a kerességi fogadalomtól, amit helyettem a édesanyám ott a kórházban és a keresztelő bába néni tett le. És hát amikor én ebben azért elárulom, más jubileumot is ülök, és ez pedig az első fogadalmam 50. évfordulója, mert szeptember 3-án tettem le.
67-ben?
Így van, Esztergomban a fogadalmamat, és én akkor azt a fogadalmat úgy tettem le, hogy nekem ez a szép, csendes, ilyen gyönyörű ősz volt, ez a szép, csendes fogadalom, ez az örök fogadalom. És ez persze, hogy ez az örökfogadalmam volt-e, az csak a halálom pillanatában derül ki, mert addig vigyázzon, aki áll, hogy el ne essen, vagy a Weisspár Béla atyának egy lelki gyakorlatán elhangzott mondat szerint, hogy kutya az ember, amíg meleg.
olyan értelemben is mondom ezt a kisebb testvért, hogy hát az ikerpárból te voltál a kisebb testvér.
Így van.
A ferenceseknél is a jelzője a ferenceseknek a kisebb testvérek legyen.
Hát így van, és a családban is én voltam a legkisebb, tehát itt ez is egyértelmű, nem beszélve arról, hogy mivel édesanyám gyenge volt, a bátyám Dajkát, akit a Ferkó, az, tehát Ferenc.
Nem az ikertestvéred, hanem a egyel idősebb.
Egyel idősebb, szegényként meghalt gyönyörűen, és az édesapámat pedig Ferencnek hívják, Zacskó Ferenc, ő is már meghalt, és a szegénységnek az első ámulatát és csodálatát azt tőle tanultam meg, hogy milyen büszkeséggel szabad, vagy egyedül a szegénységet érdemes büszkeséggel viselni. Tehát, hogy édesapám emlékezetemben úgy van, hogy életében egyetlen öltönye volt, és tavasz, nyár, ősz, tél, mindig abban. Egyetlen cipője volt, magasszárú cipő, tavasz, nyár, ősz, tél, mindig abban. És hát nagyon szűkösen laktunk, de igazából egy nagy szoba és egy kis parányi szobában voltunk heten, mert öten testvérek. És ott az ágya mellett, édesapám ágya mellett volt egy kis éjjeli szekrény, abban egy kis fiók. Arra volt kimondva, hogy na, az az édesapa fiókja, abban nem szabad belenyúlni. Tehát neki igazán, ami úgy a sajátja, az egy parányi, éjjeli szekrény parányi fiókja. És hogy eközben ő egy tudós ember volt, kertész, a kertészeti kutatóban dolgozott, és ott a paprika volt az ő tudománya.
Megérte, hogy te Szegeden vagy a paprika fővárosában?
Nem, szegény, nem. Én 12 éves voltam, amikor ő meghalt.
Amikor félárva lettél
végül is? Én ezt nem is éreztem így, hogy félárva, annyira jelen volt, van az életünkben.
Ugrok az időben. Még egy jubileum van, Szent László évet ülünk, és te a rendben a László nevet viseled. Hát Szent Lászlóban nincs olyan nagy választék, mint a Ferenc, vagy a Jánosoknál, vagy a Ferenceknél. László. Önként lettél László, vagy adták neked a Lászlót? Hogy zajlott ez annak idején, amikor megkaptad szerzetesi nevedet és védőszentedet, és miért ezt kaptad?
Én választottam, de meg kell vallani, hogy nem volt mögötte olyan nagyon nagy átgondoltság, hanem csak úgy ízlelgettem, hogy az Zacskóhoz a László illene.
Zacskó László, tehát igen, mert a magánhangzók azonosságával ilyen dallamos.
És azután már nagyon örülök.
Tehát hozzánőttél eszmeileg is?
Szó sincs róla, hogy én hozzánőttem volna a Szent Lászlóhoz, de hogy nagyon megszerettem a Szent Lászlót. Egyrészt azért, mert hogy az ő nagysága az én szemembe, aki hát nem vagyok történelemben túl tájékozott, sőt egyáltalán nem, de annyit tudok a Szent Lászlóról, hogy ő gondoskodott, hogy az elődjeit szenté avassák. Az elődjeinek a, hogy úgy mondjam, szentségben való dicsőségéről, és nem magát állította példaképül, hanem a Szent Istvánt, a Szent Imre herceget például.
És hát a külön nagysága, azt hiszem, hogy végül is ellenséges érzelmei is lehettek volna családilag Szent István felé.
Nem tudom, hogy gondolkodott Szent László, de mégis hadd mondjam azt, hogy nagyon el tudom képzelni, hogy nagyon megértette Szent Istvánt, hogy az igazi bölcs uralkodó az tud alázatos lenni, és tudja azt, hogy választani kell, és nem élünk a mennyországban, hanem itt a földön élünk, a két rossz közül a kisebbiket kell választani, és ahol viszály van, így vagy úgy a viszályt meg kell szüntetni, mert erre rámegy egy nemzet. És ez a bölcsesség, ez ott van a Szent László életében is, és úgy kiszokták emelni a lovak király és a harcaiban a hős és a többi. Nem így gondolkodott az ő harcairól, és ezt nagyon szeretem, azt a kicsin-kicsin-kis levél részletet, amit Monte Cassinói apátnak írt saját kezüleg, tehát ez már nem a legenda, már azok is nagyon fontosak, sőt, igazán. És ebben írja azt, hogy bűnös ember vagyok, mert hogy ebben a tisztségben nem lehet súlyos bűnök nélkül vitézkedni. Na hát ebben is, ebben igazán szeretném követni, ebben az alázatában. Mert végül is az én tisztségeiben sem lehetett mindig súlyos bűnök nélkül vitézkedni.
Pasarét. Pomád után Pasarétre költöztetek, és a pasaréti ferencesek azt hiszem, hogy meghatározóak voltak az életedben.
Igen, azt mondhatni, hogy a család a pasaréti ferencesek oltalmában növekedett olyan értelemben is, hogy említettem, hogy szép szegénységben éltünk, mert édesanyám az 5 gyerek mellett nem tudott állásmunkát.
Háztartásbeli volt, ahogy azt akkor mondták. Akkor
így van, a háztartásbeli, meg ez a szörnyűség, amikor rákérdeztek az iskolába, hogy édesanyád nem dolgozik. Mondom, hogy halálosan sokat dolgozik az én édesanyám.
5 gyerek.
5 gyerek mellett. És akkor, és hát ebben is nagyon-nagyon tapintatosan a segítségünkre voltak a ferencesek. Például karácsonykor volt olyan, hogy édesanyám nagyon szomorúan bejelentette, hogy most szegény a kis Jézus, és hogy csak önmagát tudja adni, és hogy ne várjunk semmilyen játékot. És kérem szépen, azon a karácsonyon nem fértek el a játékok, az ajándékok a karácsonyfa alatt. Hát miért? Hát azért, mert volt egy Anasztász testvér, Pasaréten, aki a sekrestés testvér volt, és aki összegyűjtött temérdek játékot és ajándékot, és szép csöndesen azt valahogy eljuttatta a kis Jézus nevében.
Egy olyan családnak vagy a tagja, amely most nem az agykókra gondolok, hanem a ferencesek nagy családjára, amely 800 éves, és testvéreid számosan voltak a környezetedben is Pasaréten, akik vonzóvá tették neked az ehhez a családhoz való tartozást. Egy-egy képet villancs föl, és egy-egy nevet említs meg, akik révén formálódott benned a hivatás, és akik ma is ilyen iránypontok a tájékozódásodban, tehát akik meghatározóak voltak neked a ferences család általad megismert tagjai között, gondolom ott Pasaréten.
Pasaréten, amikor én gyerek voltam, meg hát serdülő és gimnazista, mindvégig igen eleven ifjúsági élet zajlott, amely tudva levőleg ez egy illegális ifjúsági élet volt. 2 nagy társaság volt Pasaréten, az egyik volt a Kisbanda, a másik volt a Nagybanda.
Hát mi életkor szerint volt?
Életkor szerint én az ikertestvéremmel természetesen a Kisbandához tartoztam, amely Kisbandának a vezetője az a Posta Benjamin atya volt.
Néhány éve hunyt el,
és hitoktató volt a Fenyves úti általános iskolába, ahol is én is a hittanórákra jártam, és hát ott...
És ez már az 50-es évek?
Igen.
Második fele.
És hogy mindig, amikor vége volt a hittanórának, akkor ő habitusba ment tanítani, és mindig népes sereg, gyereksereg hazakísérte a Fenyves utcából a Pasarétre, ez 2 megálló busszal, és hát ez mindig egy olyan...
Ez tüntetésszámba ment? Vagy nem tudtátok? Nem annak éreztétek? Nem, volt, aki annak látta, nem?
Nagyon megfordultak utánunk, az biztos. Ez persze tetszett is nekünk, de nekünk a szeretet és a ragaszkodás, hogy jó volt vele lenni. És akkor mindig ő azt mondta, hogy ő minden szerdán délután kirándul, ha esik, ha fúj, ha hó van, aki akar, vele jöhet.
Tehát nem szervezte, hogy rá lehessen fogni, hogy ő szervezkedik, de nem zavarta el azt, aki csatlakozott hozzá, mondhatta volna a rossz szándékú őt megfigyelőknek.
Így van, és soha nem kellett egyedül mennie kirándulni.
De akkor nem habitusba ment, vagy habitusba ment a budai hegyekbe?
Nem, akkor normál kiránduló ruhába, és hát ezt is úgy megijesztem, hogy a lelkipásztorkodásnak a 2 legfontosabb eleme van, az, hogy szeresd, aki rád van bízva, és légy jelen az életébe. Ez nem spórolható meg. Mert ugyanígy volt a nagy banda, a bátyáim, nővérem, két bátyám tartozott, annak a vezetője az a Máté Teodóz atya volt, aki olyan sikeresen gyűjtötte maga köré a fiatalokat, és vitte táborozni, és a hittanórák, az, amelyek fölötte voltak az engedélyezetnek, mindenféle manipulatív, szép neveket adta keresztény oktatás, egyébként szebb is, mint a hittanóra, és hát az ő társasága az mind a mai napig együtt van. Most már 60 éve én vagyok valamilyen, nem kell őket semmiképpen vezetni, de azért megjelenek úgy, mint Teodóz atya méltatlan utódjaként, de én vagyok ott a gyerek.
Igen.
Közöttük.
Hogy nem ferences diák lettél ezek után, mert úgy tudom, nem ferences középiskolába jártál.
Nem, hála Istennek, nem. Ez persze akkor nagy szomorúság volt, mert egyszerűen nem vettek föl. Tudomásom szerint későn jelentkeztünk, de valami...
Szentendrére vagy Esztergomba, vagy hova szerettél volna menni?
A szüleim gondoltak erre, most ezt pontosan nem tudom megmondani, hogy ők most Esztergomot, vagy Szentendrét.
Te szomorúan vetted tudomásul, hogy nem ferences diák vagy, hanem...
Hanem már ott is akkor lekésve jelentkeznem kellett a kerületi iskolába, második kerületben, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumba, és ott is már a 7 osztályt indítottak, és a 7. volt az orosz szakos, ahol minden...
Párhuzamosan 7 osztályt, rengeteg gyerek volt. Igen. Háború után születtek a gyerekek, Igen. Pedig nem is Ratkó gyerek vagy még, vagy te még az előző korosztály vagy, de olyan szép szám gimnázium. Ez koedukált volt, vagy fiú osztály volt?
Akkor az még fiú volt, utánunk kezdték vegyessé tenni a gimnáziumot, de hát ez egyszerűen olyan borzalmas elkeseredéssel vettem tudomásul, hogy nekem minden nap orosz órám lesz. Hát mi a családunkban nagyon nagy hagyomány volt a szovjet Oroszországnak a, hogy mondjam most itten, nagyon szépen.
Megszállóként tartottátok őket számon?
Igen. Igen.
Hát nem szerettétek őket kifejezetten?
Igen, eszembe juttatta a kutya ugatott egyet, tehát hogy mi kutyavilágnak gondoltuk a kommunizmust.
Orosznak aztán hasznát vetted, az egyetemen is orosz szakos voltál részben, magyar-orosz szakon végeztél majd, már mint ferences. Milyen volt ez a gimnázium? Mondtad, hogy hál' Istennek nem ferences gimnáziumban töltötted a középiskolás éveket. Mire utalsz ezzel?
Hát egyrészt arra utalok, hogy az orosz szak miatt vagyok most ferences, mert hogy amikor én befejeztem a gimnáziumot és jelentkeztem a rendbe, akkor a Váradi Béla atya azt mondta, hogy sajnos csak akkor tud fölvenni, ha vállalom, hogy felvételizek az orosz szakra, az egyetemre, mert neki orosz szakos tanára van szüksége.
És eleve mindenkinek tanárnak kellett lenni akkor, abban az időben, csak úgy engedélyezték a kommunisták a rend numerus clausus-os gyarapodását, évente 2 vehettek talán föl, és hát tanárnak kellett lenni, és éppen orosz tanára volt szükség.
Pontosan, tehát 14 volt a növendékkeret, és abból azt jelentette, hogy 2 vehet föl, és akkor a 2-ből az egyiknek orosz szakosnak kell lennie, és mivel volt, aki szintén jelentkezett, az nem vállalta az orosz szakot.
Kicsit visszatérnék két mondatban. 56, hogy éltél azt meg ott a Pasarét környékén. A közeletekben volt egyébként az egyházügyi hivatal akkor, amiből a központi szeminarista kispapok akcióztak, de hát gondolom, hogy ezt titeket nem érintett.
Nem, mert 56-ban én 9 éves voltam, hogy az 56-ból, ami érzelmileg jött át, az hogy az emberek milyen egységesen gondolkodnak, éreznek, hogy jók egymáshoz, aztán az, hogy az egész család otthon van, édesapámnak se kell dolgozni, mennie, és hát hallgattuk persze a híreket, és hát örömmámorban úszott az egész család, de ott Pasaréten nem voltak harcok, tehát ilyen egyetlen egyszer ott a Gábor Áron utcán egy tankot elkezdett lövöldözni, akkor lementünk a pincébe nagy gyorsan, és a lövöldözéskor nevettem, hogy a katona edzett unokatestvéreim mindjárt a földre vetették magukat, és én nevettem követte, hogy mit csináltok ti itt. És
az, tudták, hogy ez igen. Akkor fontos dolog, de szerencsére nem volt rá szükség.
Igen, és akkor még gyorsan leventünk a pincébe, és 10 perc után édesanyám kapott a homlokához, hogy a babfőzeléket a gázon hagyta, és szaladt föl a pincé, jobb mondani, hogy ne menjen, de nem azt mondja, hogy a babfőzeléket nem lehet hagyni. Na szóval nekem ilyen nagyon gyermekded élményeim és szép élményeim vannak 56-ról.
Még Pasarétről kisbanda, nagybanda, ki volt még olyan ferences, aki, hát azt hiszem, hogy szedődéres nem szabad kihagyni, jó lehet nem a rendházban lakott, de ő is alakította a személyiségedet, formálta, nem?
Szedődényes az, ő a rendház mellett lakott, a 137 a rendház, és meg a 147-ben egy kis cselédszobába, és már növendékként ismertem meg, mert föltűnt, hogy ki ez a fura alak, aki itt a Pasaréti úton megy, meg bejön hozzánk, és akkor mondták, hogy hát ez a Szedődényes. És mondom, hogy a Szedődényes. Hát amikor a nyugatról tanultunk, akkor az ő nevét is megemlítették, mint a nyugat második nemzedékének egy oszlopos tagját. És akkor gondoltam, hogy hát akkor én fölkeresem őt, hogy beszélgessünk már.
Ez már egyetemista korod, tehát akkor már ferences vagy, ugye?
Igen, emlékezetem szerint akkor már én olvastam a Szerb Antalnak az Utas és a Holdvilágját, ahol az Ervin, a ferences, az akkor sejthető volt, illetve nem sejthető volt, én sejtettem, és rá is akartam kérdezni, hogy nem véletlenül te vagy. És akkor mondja, hát ez biztos, hát az ő. És hogy minden úgy, ahogy leírta a Szerb Antal, az úgy van, kicsikén, mondta a Dénes atya, és mondta, te dohányoztál, erős dohány, de mennyire, és itt áll is becsületesen, de mennyire. És hogy mindenki téged irigyelt, hogy mert mindig olyan szép lányoknak udvaroltál, de mennyire. És hogy utána meg azon csodálkoztak, hogy pont te vagy, aki ferences leszel, és hogy jól fogalmazott-e a Szerb Antal, hogy a nagy szerelem is inspirál a nagyobb szerelemre. Azt mondja, milyen tökéletes.
Szedődényesről ennyit. Van-e még olyan ferences, aki meghatározó volt az indulásodnál?
Hát gyerekkoromból például ott van az Asztrik atya, a Kákonyi Asztrik atya, a festőművész, aki akkor ott Pasaréten volt, szintén gyerek volt, és az emlékezetem az pedig az, hogy sokszor minisztráltam neki, 4-5 évesen mellékoltárnál misézett, és hát az ő, semmit sem értettem a Szent Miséről, különösképpen, hogy latinul volt.
És nem oroszul, jó lett, akkor még oroszul se tudtam.
Így van. És csak azt láttam, figyeltem az ő arcát, és valahogy mai napig is úgy vagyok vele, hogy be kell csuknom a szememet, és akkor valamit megértek a Szent Miséről, hogyha látom az Asztrik atya miséző arcát. Tehát nem tudom ezt leírni, ezt az átszellemültséget egyrészt, és az olyan átszellemültség, amely pillanatok alatt tudott váltani a kedvességre, hogy amikor át kellett vinni azt a szörnyű nehéz misekönyvet a bal oldalról, a jobb oldalról, nem egyszer viaskodtam vele, és akkor ő segített, és aztán amikor el is ejtettem, akkor felszedte, és akkor megsiogatott, hogy így van, ez rendjén. Egyébként ez is egy olyan hivatás serkentő érzés volt, hogy mindig akkor kérdeztem, meg érdeklődtek, hogy nem akarok én ferences lenni, akkor valami hülyeséget csináltam. Hát, hogy nem, abból nem azt következtették, hogy ez nem lesz jó ferencesek, ez a bal kéz, bocsánatást nem mondjak, hanem akkor úgy rákérdeztek, hogy amikor a Ányos atya, a Sós Ányos atya, aki Jungból doktorált egyébként, de ezermester volt, és segítettem neki, én meg ügyetlen voltam, és azt mondta, hogy hozzak egy lapos fogót, és lementem a szerszámosokhoz, és akkor mindenféle, ami laposnak tűnt, szerszámot hoztam. Nagyokat nevetett, és rákérdezett, hogy nem akarok ferences lenni.
Ebben önirónia is van a rendtagok részéről, de azt hiszem, hogy enélkül nem is lehet igazán szépen mások számára adni tudóan megélni a szerzetesi hivatást, hogyha nincs egy pici kis önirónia személy szerint a tagokban, a rendtagokban, másrészt pedig magával a rendel szemben, nem?
Hát így van, hát azt mondta, nem azt mondja az édes Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyám tökéletes, és irgalmas, mint a mennyei atyánk irgalmas. Hát tud valaki irgalmas lenni, aki nem tapasztalja meg, hogy mennyire irgalomra szorul. Tehát a tökéletesség az ennek a tapasztalata, és ebből a tapasztalatból, hogy mindenkire úgy tekintek, hogy irgalomra szorul.
A Lánchíd Rádió 2-esben című műsorát hallják, s abban is Zagykó Lászlóval beszélget Szerdahelyi Csongor. Egy kis zene után folytatjuk. Folytatjuk a beszélgetést Zagykó Lászlóval Szegeden, az Alsóvárosi Ferences Kolostor udvarában 70. születésnapja alkalmából. Egyértelmű volt számodra a középiskolás korodban, vagy a vége fele, hogy te ferences leszel, szerzetes akarsz lenni? Vagy mikor lett ez alapvető vágy benned?
Persze voltak ilyen gondolati keringések, hogy szabó vagy orvos, és aztán azért a harmadik, negyedikre hogy nagyon megidződött, hogy nekem ott a helyem ferenceseknél, meg a papság is olyannyira, hogy én addig nem voltam se kis dobos, se úttörő, se kisztag, és negyedikben aztán beléptem a kisbe két okból, egyrészt mert, hogy kérték az osztálytársaim, hogy lépjek be a kisbe, és meg fogják választani agitációs propaganda titkárnak.
Téged?
Igen, engem, hogy én írjam a jellemzésüket az egyetemre. És hát ebben láttam fantáziát, és utána pedig, ha már kisztag vagyok, akkor elmondtam, hogy azért olyan sikertelen a kisznek a munkája a kommunizmus terjesztésében, mert hogy ahhoz meg kell ismerni a másik oldalt, a kereszténységet is, és ezért fontosnak tartom, hogy az iskola alapszervezeteiben mindegyikben tartsunk egy tanfolyamot a kereszténység alapvetését. És hát ez kit csinálja meg? Hát mondom, hát más nincs, akkor én megcsinálom. Úgyhogy negyedikben alig bírtam befejezni a tanulmányaimat, mert hogy rengeteg osztályban, alapszervezetben kellett hittanórákat tartanom, és hát ez persze nagyon, nagyon jó érzéssel töltött el. A szegény osztályfőnököm, aki már meghalt, el is temettem szépen, félre is hívott, akkor már tudta, hogy én közben ferences akarok lenni, és kérdezte, hogy minden ferences ilyen szélhámos-e, és akkor mondtam, hogy ne általánosítson.
Hányban érettségiztél?
66-ban.
Ez a második vatikáni zsinatnak az időszak, amikor középiskolás voltál. Tudtál-e arról, hogy zajlik a zsinat? Hát azért valószínű tudtál róla.
Igen, tudtam, és nagy lelkesen azt a kis semmi információt kutattam, kerestem, és mindent elolvastam, és elolvastunk, ami a zsinatból kiszivárgott, és ez olyan jó volt, hogy ilyen illegálisan kellett a zsinatról tudomást szerezni, mert így érzelmileg számomra a zsinat a tavasszal asszociálódik, mind a mai napig.
Volt-e, aki le akart beszélni, illetve hatalmi szóval ijeszgetni téged a döntés meghozatala tájékán, vagy a döntéskor, tehát voltak-e ilyen kellemetlen élményeid?
Kellemetlen nem volt, de volt az orosz tanárom éppenséggel, mert hogy volt egyszer egy szénszünet, és akkor felajánlottam, mert ő azt mondta, hogy szénszünet, iskolában nincs tanítás, de az nem lehet, hogy orosz óra elmaradjon. És akkor, hogy kinek van nagyobb szobája otthon, ahol össze tudunk gyűlni minden nap orosz óra, és én jelentkeztem. És hát így történt az, hogy meg ott felezve fél osztály, egy nagy asztal körbeültünk, megjelent a Deák tanár úr, Deák Sándor tanár úr, aki egyébként az iskolának volt a pártitkára, és hát szegényke nem tudott bejönni az ajtón, vagy a küszöbet nem tudta átlépni, mert hogy elkezdett fölfelé nézni.
És keresztet látott, vagy?
És ott egy nagy feszület volt, és fölbe gyökörezett a lába, és azt mondta, hogy fiúk, nem lesz orosz óra. És köszönés nélkül elment. Hát persze nagy újongás volt, és mondtam, nem, ez az édes Jézusnak tessék, köszön.
Keresztbe tett.
És keresztbe tett, jó, keresztbe tett. Ugyan így van, és amikor visszamentünk az iskolába, akkor próbált elbuktatni, és ez nagyon jó volt, mert minden nap feleltetett, és már hátulról előre.
Rá voltál kényszerítve, hogy megtanuld a ragozást.
Pontosan, és akkor a gyerekek reklamáltak, hogy ez nem kettes tanár, ez a felelet nem kettes. És akkor így, és ezzel akart engem igazán visszatartani, tudta, hogy hát persze azt tudta, hogy keresztény vagyok, és aztán azt is, hogy hova jelentkezek, és ötödikben aztán dolgozatot kellett írni azzal a címmel, hogy hivatásom.
Ötödikben.
Negyedikben, bocsánat.
Tehát érettségi évében.
Pont, érettségi évében, hogy hivatásom, és akkor egy hosszú dolgozat volt, azt ott kellett megírni.
Oroszul?
Oroszul így van, és én leírtam, hogy miért szép lenni ferencesnek, és hát visszakaptam a dolgozatot. Nem volt benne egy piros semmi, teljesen hibátlan volt ez a Szentlélek segítségével. Természetesen csak a végén oda volt írva egy nagy örös, ötös, csillaggal.
Ötágú csillaggal.
Ja, nem számoltam az ágait. És egy egyetlen szó, hogy Samjevájusz, ami annyit jelent, hogy kételkedek. És ettől kezdve oly nagy barátsággal volt irántam, és olyan nagy szeretettel, semmit nem mondott, hogy benne változott valami, nem változott valami, hát az érettségén pedig hát látszott rajta, hogy jobban izgul értem, mint én magamért. Vagyis, hogy a Jóisten nyert. Úgy érzem, és remélem, hogy az üdvösségi tekintetében is.
Leérettségizel 66-ban, és 67-ben említettük, hogy leteszed az egyszerű fogadalmadat, amit te úgy éltél meg, hogy örök fogadalom. De azért volt örök fogadalom is formálisan.
Igen, hát 3 év múlva, mert akkor nem évente tettük le az egyszerű fogadalmat, mint most, hanem 3 évre, és akkor 3 év után lehetett örök fogadalmat tenni, és ekkor tettem le az örök fogadalmat.
Egyetemi évek, mit jelentett számodra az egyetemi évek? ELTE, magyar és orosz szak. Tanári pálya várományosa vagy, és hát a szerzetesi életet, a teológiát is tanulott párhuzamosan vele. Milyen volt ez az egyetem a 60-as évek? Hát ez 68 tája, diákmozgalmak jobbra-balra, új mechanizmusra, többi. Egy érdekes korban voltál egyetemista.
Én azt mondom, hogy csupa gyönyörűséget jelent. Hát egyrészt áldottam a Jóistent, hogy olyan szakot adott, ami olyan kaput nyitott ki, akár az orosz irodalmat, ha tekintem, de hát a magyar irodalom, vagy a világirodalom, hogy én úgy készültem a vizsgáimra, hogy hátizsákba betettem a könyveket, utána Pasarét fölött van a Guggerhegy, az Árpád kilátóval, ott én találtam egy elzárt tisztást, és mindig ezen az elzárt tisztásba mentem a könyveket, ott, hiszen mindig olvasni kellett, tehát ez volt a feladat, tehát ez így tényleg egyrészt ez volt egy csupa gyönyörűség. A másik pedig az, hogy amikor az irodalomról beszélgettünk, akár orosz irodalomról, vagy magyar irodalom, kortárs irodalomról, én voltam az egyedüli a csoportban, aki szabadon kifejthettem a véleményemet, és nagyon sokszor volt, hogy a csoporttársaim, akik kisztagok voltak, és féltették a karrierjüket, vagy mit, ezért nem merték elmondani a véleményüket, és megkérték, hogy János, mondd el, neked nem lesz ettől kisebb az ösztöndíj.
Igen, te voltál szószóló.
Így van, és ezt nagyon élveztem, hogy na csak gyerekek, hogy aki a kereszténységet képviseli, az egyet jelent a szabadsággal. És hát említél a 68-at, ahol a szabadságnak egy ilyen erősen félre értelmezett, elvetélt változata dühöngött, és hát az a szabadság, amit a kereszténység ad, és amely ebben a diktatúrában is kötelező, hogy szabadok maradjunk, és ezt így képviselhetem a kereszténységet. Ez úgy tetszett meg, büszkeséggel töltött el.
Ugorjunk időben, teológiát elvégezted, gondolom nem a központi szemináriumban, hanem még a ferences főiskolán, 2-3 fős kis csoportban legfőjebb. Ez is egy nagyon különleges teológiai képzés volt, nem? Mert szinte egy dohányzóasztal körül elfért egy-egy kurzus.
És én nagyon örülök, hogy egy ilyen kis teológián tanultam, mert hogy minden egyes óránk dialógus volt. Legtöbbször, sokszor volt az, hogy ki is adták a tanárok az anyagot, és akkor mi adtunk elő, és utána megbeszéltük az ő segítségükkel. Vagy ott van a Szentírás tanár Zsigmondatja, ahol mindig körülálltunk, és egy térképen magyarázta annak a szentírási helynek földrajzi és történelmi vonatkozásait. És hát az is olyan intelligensen, hogy utána egy ilyen levelező lap nagyságú fehér papíron, igaz pici kis parányi betűvel, de kiváló logikával adott mindig vázlatot a kezünkbe, hogy ez volt az óra anyaga, de az egyébként egy ilyen élménybeszámoló volt, mert ő maga is Szentföldön tanult, úgyhogy mindenhez személyes élmény kötődött. Ugyanakkor pedig nagyon nagy példát kaptam arra, hogy milyen összeszedetten érdemes tanítani, és a követelmény nem akkor jó, ha az zoom meg hatalmas, hanem logikusan a leglényeget kiemelve.
Fölszentelnek pappá, örökfogadalmat leteszed, elvégzed az egyetemet, tanítasz Szentendrén, azt hiszem, hány évet?
Ha jól számom, azt hiszem Szentendrén én 13 évet taníthattam, ha jól tudom. Én ezekben nem vagyok otthon.
Milyen volt középiskolában tanítani, Szentendrén tanítani?
Félelmetesen gyönyörű. Szóval mind a kettő egyszerre.
Az egyetlen koedukált egyházi iskola volt a 8 között.
Ennek is nagyon, nagyon örültem, én ezt nagyon jónak tartottam. Nagyon így teremtette meg a Jóisten az embert férfinak és nőnek, és ez így nagyon jó volt a gyerekekkel. Szóval azért volt félelmetes, mert hogy a felelőssége, hogy most rajtam áll ezeknek a gyerekeknek, hogy olvasó emberek lesznek magyar tanárként, vagy nem. És hogy nekem mindent kell tudnom az irodalom vonatkozásában, nem azért, hogy mindent mondjak el nekik, de hogy a legtöbbet tudjam nyújtani nekik. És ez olyannyira volt félelmetes, hogy én nagyon készültem az óráimra, különösen az első időkben, azt hiszem tényleg mindent elolvastam, szakirodalmat, amit lehetett, de amikor még betettem a lábamat az osztályra, akkor se éreztem azt, hogy készen vagyok, és ezért én nagyon rászorultam a diákokra, és nagyon gyorsan kialakultak nagyon szép beszélgetések a művekről. És akkor a vázlat az soha nem az volt, amit én elkészítettem vázlatot, hanem a beszélgetés nyomán úgy már kezdtem írogatni a táblára, hogy a leszűrjük, és akkor azokat írták oda. És sokszor csodálkoztak a gyerekek, amikor a párhuzamos osztályból benéztek a szünetbe, és látták a vázlatot a táblán, és akkor következett az ő osztályukban ugyanaz az anyag, és totálisan más vázlat.
Igen, tehát az élet alakította.
Így van. Tehát azért mondom, hogy ez félelmetes is, mert hogy mindig ez a nagy bizonytalanság, hogy nem nincs egy sémád, amit elmondasz, és ugyanakkor pedig hát gyönyörűséges, hogy egy ilyen változó, élő és eleven világ, és hogy ennyi gondolkodó, érző szív, akik ugyanazt a verset hallgatják, és nem ugyanúgy hallgatják, és mind megnyílik. És azt hiszem, hogy azt mondtam gyerekeknek is, ez csak néha, hogy gyerekek, mi okosabbak vagyunk, mint az irántörténészek, mi jobban értjük a dolgunkat.
Ha a Ferences életedet lakóhely szerint periodizáljuk, akkor, ha jól gondolom, három helyszín az, ahol te az életedet Ferencesként élted, éled. Pasarét nagyon sokáig, aztán Kárpátalja, aztán Szeged. Jól mondom?
Egy kimaradt, kétszer Esztergom. Mert Esztergomban voltam novicius, és két évig voltam fogadalmas, még ott egyszerű fogadalmas, és Kárpátalja előtt egy évet voltam Esztergomban, Pasarét után.
Előjáró, tehát voltál te magiszter nagyon sokáig, de talán két részletben is, nem? Tehát hogy volt a magiszterség? Mikor voltál magiszter? Kárpátalja előtt is voltál már növendékmagiszter, és hát utána meg jelölt magiszter, jól mondom?
Majdnem jól, tehát Kárpátalja előtt voltam, igen, Pasaréten 10 évig magiszter, utána Kárpátalja után voltam Szegeden 13 évig magiszter, majd 2 évet Pasaréten. Így jött ki az, hogy 25 év, ami állítólag még mindig a rend történetében még senki nem döntötte meg ezt a rekordot.
Legalábbis a magyar rendtartományban.
Nem.
Világszinten?
A generális atya azt mondta, hogy világszinten, hát aztán az ő lelkén száradt, hogy ez jó adat-e.
Mi a hasonlóság és mi a különbség középiskolai paptanárnak lenni, szerzetes tanárnak lenni, és a rendi utánpótlás életének istápolója lenni, tehát magiszternek lenni. Van-e különbség, van-e azonosság?
Erősen van különbség, és az nagyon, nagyon nagy baj lenne, ha nem lenne különbség, mert egy középiskolás gyereknek fogni kell a kezét. A növendékkel együtt kell élni, mert hogy ő már megválasztotta maga hivatását, én magiszter nem vagyok ura az ő hivatásának, igazán ezért nem is lehet pontokba szedni, hogy most őnek ki itt a helye, vagy nincs itt a helye. Hát itt tényleg az imádságban Jóisten tájékoztasson, hogy itt a helye, és hogy ő nevelje, nem én nevelem őt, és a közösségnek a légköre neveli. És ezért olyan fontos, hogy a magiszter ne gondolja, hogy ő a nevelője, mert hogy akkor biztos estem persze ebbe a hibába, mert hogy akkor a maga arcára, képére és hasonlatosságára neveli a növendéket, holott ez szigorúan tilos, mert ezt már lefoglalta a Jóisten, hogy az ő képére és hasonlatosságára nevelődjön, formálódjon.
De ilyen elvek mellett lehet-e szigorúnak lenni, mert akikkel beszéltem, kezed alatt fölnőtt egy-két rendtársaddal, akinek a magisztere voltál, azt mondta, hogy nagyon szigorú voltál, azt mondták, hogy szigorú voltál, és utólag hozzáteszik, hogy általában mindenben igazad volt. Tehát egyszerre nem a saját képem reformálom, ugyanakkor a te felelősséged, illetve mindenkori magiszter felelőssége, hogy olyan döntés szülessék meg az örök fogadalom előtt, amely az ő lelküdvét is szolgálja, és a rend életét is gyarapítja.
Ebben én nem tudok tájékozódni, ha mondják, hogy szigorú voltam, akkor ezt el kell nyilvánvaló fogadni, de merem remélni, hogy az a szigorúságban, bár biztos ebben is nagyokat vétettem, nem a magam akaratát érvényesítendő voltam szigorú, hanem van nekünk egy regulánk. És hogy ezt...
Aminek te is engedelmeskedni kell, hogy törekedj.
Igen, és azt hiszem, hogy bizonyára kevésbé voltam szigorú magamhoz, hogy betartsam a regulát. És lehet, hogy szigorúbb voltam másokhoz, hogy betartsák a regulát. Tehát, hogy szokni kell a regulát végül is a növendékkorban, és ezért lehet, hogy ezt érezhették úgy.
Szokni kell a regulát, ezt úgy is mondhattad volna ferencesként, hogy szokni kell a kordában tartottságot, ott van rajtad a korda.
Így van, meg ott van az a három emlékeztető csomó, ami azért szigorúságot kíván tőlünk, az engedelmesség, a szegénység és a szűzi tisztaság. Merem remélni, hogy túlélték.
Kárpátalja. Mit jelentett számádra Kárpátalja? Még a szovjet időkben visszatértek a ferencesek bátor döntéssel a Szibériáig tartó világbirodalom nyugati peremére, ahol te úttörő voltál.
napokban Szentírás olvastátjából keresztényként, és a korintusiakhoz írt második levél, ha jól emlékszem rá, és abban van egy ilyen mondat, csak szabadon idézem, hogy Efezusról beszél. És azt mondja Pál, hogy és fohászkodjatok értem, írja a korintusi levélben, mert hogy itt ajtó nyílott nekünk. És ez az ajtó nyílott nekünk, ez azt jelentette a Pál előtt, hogy Isten megnyitotta a missziónak a lehetőségét, nekünk csak élni kell ezzel. És így gondolok vissza Kárpátaljára, hogy ez az ajtó nyitatott, Jóisten nyitotta meg azt az ajtót, amivel élni kellett, hogy magunk is csodálkoztunk, hogy a szívek hogy megnyílnak az evangéliumnak, az édes Jézusnak, és egész ilyen grotex meg mulatságos történetek is vele járók ennek. Hát most már talán valamennyire el lehet mondani, még nem névvel persze, hogy ránk törtek rendőrök, és hogy valóta üzérkedés miatt házkutatás, és az egyik az oroszul tudott csak, a másik az magyarul is tudott, és akkor úgy barátságosan mondtam neki, hogy jó, de a munkát azért egy pohár pálinkával kezdjük, jó? És akkor leültünk pálinkázni, elfelejtették a házkutatási dolgokat, majd nem akarom és az egyik rendőr, aki éppen nem tudott magyarul, az olyannyira hozzánk kötődött, vagy annyira szeretett bennünket, hogy általunk aztán úgy gondolta, hogy az életét is rendezni kell. Egyik húsvét gyóntatáskor nagy meglepetésére Antal atyának, aki most a Munkácsi püspök, kijött begyónni az a rendőrbácsi, és aztán mielőtt elmentem volna, akkor már én tudtam, hogy Szegedre vagyok helyezve. Augusztus 15-e volt, sok mise után fáradtam, gondoltam, szőlősről elmegyek a királyházi bányatóra egyet fürödni, és biciklire pattantam, és ahogy megyek a bányató felé az úton, ha nézem ám, hogy villogó szirénázó rendőr a utó süvít, hát gondoltam, hogy megy valami vészes dologra. Hát nem, elém kanyarodik, kiszáll belőle az autóval a mondott rendőrtestvér, és azt mondja, hogy kérdezi, hogy hova megy. És mondtam, hogy fürödni a bányatóval. Szóval a 15-e után már démonok vannak a tóba, ez veszélyes. Mondom, engem nem érdekelnek a démonok, én akkor is ebben a gyönyörű tavasz vagy nyárban megyek fürödni. Az út is veszélyes, ezért felvezetés nélkül ez nem lehetséges. És erre én biciklivel, ő elém állt a rendőrautóval, villogva, süvítve, tárcsával leszorította az autókat az árokba, és kísért engem a bányatóig, mint egy
koronaékszert úgy kísért.
Vagy egy miniszterelnököt, persze ott az emberek nem tudták, hogy sírjanak, vagy rögjenek, és akkor elközönt azt mondta, hogy na milyen voltam, hát mondom, fantasztikus vagy.
Műsoridőnk vége fele járunk, még egy vonatkozását az életednek szeretném, hogyha említenénk, Zagykó Lászlóval beszélgettünk, most 70 esztendős, és ami téged nagyon jellemez, magyar tanárként is, hogy keresed, számon tartod, és igyekszel figyelmet fölkeltő módon reflektálni olyan alkotók művére, életművére, akik maguk által sem tudottan olyan művészi fokon fogalmaznak meg emberi, tehát keresztény értékeket, amelyekből a keresztények is tanulhatnak. Honnan ez az elkötelezettség benned, és ez az adottság?
Megfertőzött Aquinói Szent Tamás, aki azt mondta, hogy az igazság bárhonnét jön, a Szentlélektől való. És ezt én nagyon, nagyon megijesztem, és lévén, hogy magyar szakos vagyok, tehát rá kellett jönnöm, hogy mennyire igaza van a Aquinói Szent Tamásnak, hogy ott bukkan fel a hittől való megkísértettség, ahol ezt sokszor, ahol a legkevésbé várjuk, és talán egy ilyen szenvedély is kialakult bennem, hogy szimatot vegyek, hogy ott vedezzem fel a Jóistent és a Szentléleknek a nyomát, ahol ezt amúgy legkevésbé várnánk.
Köszönöm szépen, és hát további ilyen sokrétű és odaadott mások számára bátorítást nyújtó és gondolkodásra késztető munkát kívánok Zagykó Lászlónak, aki 1947. szeptember 15-én látta meg a napvilágot, tehát 70 évvel ezelőtt éppen, és hát 50 éve tette le elsőde számára örök szerzetesi fogadalmát Szent Ferenc rendjében. Kisebb testvérként született, említettük, ikertestvérként. Nem várták, hogy megérkezik, megérkezett, és itt van velünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.